Csoromvizesen lihegve feküdt a verejtékben, és nézte. Szólni alig tudott. A kávéfőző most oda megy a pelott hátizsákhoz. A hold betűz az ablakon, tisztán látni a trahomás szemét, hosszú, ősz szakállát. Nézd csak! A köveket kiteszi egy batyuba. Hé, hát ez mi? Most fadarabokat rak a kövek helyére a pelotba. Összeszedte minden erejét, és feltápászkodott. Nem mész onnan, te taknyos! Abu el-Kebir ajkához emelte az ujját, azután a köveket a batyúval a hátára vette, és kisurrant. Galamb nem mért mozdulni, de ez mégsem lehet, na mindegy. Majd szól az őrmesternek, hogy adják vissza a köveit. Elaludt. Mikor felrázták reggel, zúgó fejjel, támolyogva állt lábra. Na, ma vége! A buta álmára még emlékezett Abu el-Kebir, a halott kávéfőző a kövekkel, az őrvezető fogja a zsákot és a hátára teszi mihez, hiszen alig van súlya. 40 kiló kő, és nem is érzi, pedig a zsák éppen úgy dudorodik. Hát ez nem lehet, kérem, hagyják őt meghalni. Dühösen fordul az őrvezető felé, és... Batisztának fenyegetően villant a szeme, miközben szíjazta a hátizsákot, és rámordult a foga között. Hallgas, kutya, mert... Kérem, az más. Feleselni itt nem nagyon lehet, és az őrvezető is benne van. Néhai Kebir disznóságában akkor sajnos hallgatni kell, mert különben Batista Travoforszéra megy. A pehelykönnyű, hatalmasan dudorodó zsákkal kilépett az udvarra. Szép dolog, mondhatom, egy légióban ilyesmi. Korrupció, Panama és szélhámosság. Fúj! Meggondolhatta volna, mielőtt idejött elhalálozni. Hiszen ezek a biztosító malmára hajtják a vizet, Szentisten, itt mindenki szájtátva nézi, mert ő úgy fut, mint valami zerge. Na-na, ebből nagy baja lehet Batistának, elvágódott. Minden meggyőződés nélkül feküdt, lehunyt szemmel. Később ismét futott. Miután visszavitték a börtönbe, 10 perccel később megjelent Batista egy nagy tál étellel és borral. Valamit mondani akart, hogy őt éheztetni kell, kenyéren és vizem, de Batista szeme ismét villant, ha kinyitja a száját, levágom maga, disznó. Amikor kitöltötte a büntetését, Latoré maga elé rendelte. Uram, atyám, ez hízott. Rompé, gazember, mert széttiprom. Csak tudnám, miért olyan gorombák, gondolta, miközben a szájharmonikájáért ment a legénységi szobában. Hát igazán mit csinál ő, hogy így szidják és fenyegetik? Kifújta a szájharmonikáját, eldobta a kinin adagját, és a kantinba ment. Az emberek csendben ültek. Ez volt a gyarmat legsivárabb, legcsendesebb kantinja. A korvé, az egyhangúság, az őrjítő hőség letargikus félt holtakká tette a katonákat. Megszámlálhatatlan sokaságú légy döngött a helyiségben. Halló, uraim! Hiszen ez itt nem is kantin, hanem gyászülés. Galamb élén kiáltása szintén szétfröcskölte a forró, nyomasztó levegőt. Az emberek megmozdultak. Aztán felhangzott a szájharmonikán, hogy Le sac ma fa, toujours au dos. Néhányan énekeltek, még a hülye kréta is vigyorogva mozgatta a kezét. Olyankor felrikkantott. Ezen mindenki nevetett, pedig tragédia nélkül ez a nap sem múlt el. A párás, dögletes pipafüsttől súlyos esti kantingőzben félájultan fűttek az emberek. Behallatszott az induló korvé trombitája, és nyílt az ajtó. Troppauer rohant be, riadtan, ijedten. Fiúk, a puskám eltűnt. Döbbenten hallgattak el. Ez Travoforszét jelent. Biztosan és menthetetlenül. A vastag költő szomorú Bardew szemével tanácstalanul nézett körül. Pancroft oda dobott egy frankot a söntés bádok polcára, és csendesen kiment. Hildebrand ülve maradt. Micsoda hülyeségeket beszélsz, rivalt rá Galamb. Mi az, hogy eltűnt a puskád? Egy léből gyors tüzelő, nem mesebeli tündér? Az állványra tettem. Most őrszolgálatra kell mennem, és nem találom. Eltűnt. Puskatus dobbant az ajtóban az őrség. Közlegény, nem jelentkezett a korvénál. 5 perc múlva munkaruhában kihallgatásra megy. Galamb szájharmonikája is elnémult. Legjobb barátja, a nagyfejű, vastag költő délután elindul Travóforszéra. 2 hetet kapott, de végre is mindegy. Első nap megörik. Latouré megengedte neki, hogy utoljára még beszéljenek egymással. Galamb nem tudott szólni, csak nyelt, mert valami folytogatta a torkát, és hosszasan szorongatta barátja kezét. Ez mosolygott, széles bohóc száját megnyalogatta közben, oly csúnya volt és oly kedves. Zavartan simogatta kékes szőrzetét majom állkapcsán, egyik csámpás lábáról a másikra nehezedett, végül átadott egy csomó írást Galambnak. A műveim, mondta fennkölten. 110 válogatott Roppauer, őrizd meg! Ezzel tartozol az utókornak. Döbu? Kiáltotta Káplár, és Roppauer elindult a korvéval. Az őserdőben kezdődő műútnál egyedül ment tovább. Néhány perc múlva eltűnt a szemük elől. Jól tudták, örökre. Troppauer csendesen kacsázott a műúton, a dzsungel belseje felé. Iliéad nagy éppen ellenőrizte, mint lerakják, és kiöntik a hideg, bitumen burkolatot a letisztított földre. Az 1865-ös közlegény 2 hét Travóra jelentkezik. A hadnagy beírta a noteszébe, és intett. Menjen a bungalóhoz. Ment. A nagy fák eltakarták a tiszt elől. Ilié sóhajtott, jól tudta, hogy a katona eltűnik. Szörnyű, és nem lehet tenni semmit. Út kell mindenáron. Troppauer már messziről látta a foglyok gúnyos és fenyegető csoportját a sátorház körül áldogálni. Valami megszorította a melkasát. Egy hatalmas alak a csoport szélén fenyegetően rázta az öklét messziről. Tarzanszerű, félmeztelen ember volt csontos, lói domú fejjel és övigérő Mikulás szakállal. A kezében dorongot lóbált. Fiúk! Egy katonával megint kevesebb, kiáltotta a Tarzan. De ezt messzebb ássátok el, mert a múltkori ide csődítette a hiénákat. És elindult, hogy elsőnek üssön a közeledőre. Troppauer egy pillanatig arra gondolt, hogy elfut. De hová? Körül az őserdő járhatatlan sűrűje. Ment tovább egyenesen. Kutya, piszok, veréb! Kiáltotta a Mikulás külsejű vadember, és felemelte a dorongot. De valaki elkapta a karját, és mint valami kis csomagot dobta a földre. Ezt az embert nem bántja senki! A darúcba bújtatott félig penészes csontvázak fenyegető rikácsolással közeledtek. Bár bizom, a korzikai bandita állt Troppauer előtt kiterjesztett karral. Ez volt az a katona, aki vizet adott, hogy megitassanak téged, Grumon. Ez verte meg miattunk a gumijét. Aki hozzányúl, azzal én végzek. A Madonnára mondom. A korzikai fenyegetése magában véve még nem bizonyult volna hadhatósnak. A bozontos hajú Mikulás Tarzan akkor roppant vissza, amikor azt hallotta, hogy a katona megitatott egy rabot. Ezek a félholt, idegbeteg alakok a szörnytett és az érzelgés között ingadoztak hisztérikus lelkiállapotukban. Troppauert vállon veregették, és vigyorogtak rá. A köpcös kihúzta magát, és legszélesebb mosolyával mondta: akkor, ha megengedik, felolvasom egy költeményemet. És kivett egy piszkos lapot. Hajnali rózsák a Szahara felett, írta Troppauer Hümmér. A rabok rémülten álltak. Galamb vérese csípette magát a szúnyogokkal, és eldobta a kinint. Egyetlen grammot sem szedett még. Rikájev már kinin sükettséget kapott a sok malária elleni védekezéstől. Galamb pedig csak hagyta, hogy csípjék a moszkítók, mert tudta, hogy ha a kórházba kerül maláriával, az már annyi, mintha elpatkolt volna. De este a kantinban megint csak nem láz kínoszta, hanem türelmetlen éjség. És mikor végre hozták a vacsorát, Rikájev egyszer csak lebukott a székről, fél méterre dobta magát a hidegrázásban, és összeszorított fogai úgy csikorogtak, mint amikor két érdes kavicsot dörzsölnek össze. Az orvos csak ránézett a dánra. Malária, állapította meg legyintve, és Rikájevet vitték. Becsület szavamra a sors ugrat, mondta magában elkeseredetten Galamb. Pedig meg kell halni, ismételgette magában, és nagy falatokat nyelt le a vacsorájából. Szegény Troppauer a verseit eltette abba a viaszos vászonzsákba, amelyben Grizon tárcáját őrizte és a csontlapot a 88-as számmal. Most Hlavács Ván szorgott be a kantinba. Éppen, hogy felgyógyult a lázrohamából, amit tífusznak hittek. Odaölt galambasztalához némi bűntudattal szerényen. Hlavács igazán cipész volt. Két évvel ezelőtt felgyújtotta a műhelyét, és biztosítási csalásért bezárták. Kiszabadulása után a légióba állt, és nem is sejtette, hogy lopási ügyéből kifolyólag a fantaszta Galamb egy valóságos titkos őrnagyot sejt benne. Galamb összecsapta bokáját az asztal alatt, és kacsintott. Most jutott csak eszébe, hogy Hlavácsot nem látta, mióta megtudta, hogy ő ív őrnagy. Persze az állítólagos cipész ezt nem is sejti, mert lázas volt. Még egyszer rákacsintott a cipészre, aki hökkenten nézte, aztán közelhajolt, és a fülébe súgta: mindent tudok. Hlavács halálsápat lett. Most jön az ingügy. Nem értem, hebegte. Galamb megint kacsintott, és csak ennyit mondott jelentős hangon. Az ing. Elszólta magát lázálmában. Hlavács ajkai remegtek, és megkapaszkodott a székben, könyörgök. Én, ha megtudják, megbízhat bennem. Én rendes fiú vagyok, és kitűnő nyomozó, ezt elhiheti. Kérem, hebegte Hlavács. Nekem Spolyanszki mondta, én igazán nem tehetek. Jó, jó, a fontos az, hogy ön adott esetben számíthat rám. Én kis hián francia tengerésztiszt lesztem. A kardbojtomat elvették, de a hazaszeretetemet nem. Vive la France! Pszt! És szájára tette az ujját. Én tudok hallgatni, de megmondom, rám számíthat. Viszontlátásra, őrnagy úr. És kilépent. Hlavács zsibbadtan ült, és verejtékét törölgette. Istenem, milyen bajba jön, ha ez az ember csak ugyan megőrült.